Üdvözlöm a hallgatókat a Griffsheiger Afganisztánról szóló podcast sorozatának következő adásában. Ezúttal két magyar veterán vendégünk van.
Jó napot kívánok, én Böjti István őrnagy vagyok, a Magyar Honvédség Tatai 25. Klapkagyőr lövészdandárjának egy hadműveleti tisztje.
Én pedig Urba József szakaszvezető, úgy szintén a 25-ös Klapkagyőr lövészdandár. Jelenlegi helyzetemben a logisztikai zászlójavító század fegyver javító részlegén dolgozom.
Én pedig az állandó kérdező helyett Bészabó János történész és bocsinálta riporter ebben az adásban. A mai alkalom eltérően az eddigiektől arra kínál lehetőséget nekünk egy rövid beszélgetés során, hogy belülről meg alulnézetből bele tudjunk pillantani abba a világba, amiben a magyar katonák belecsöppentek a szövetségesi kötelezettségek teljesítése során. És az első kérdésem az lenne, hogy egyrészt tegeződhetünk-e?
Természetesen.
Köszönöm szépen. Hogy mikor voltatok Afganisztánban, hány alkalommal?
Én kettő alkalommal voltam, 2010-ben és 2012-ben, 6, illetve 7 hónap időtartamban.
2007, 2010 és 2013.
Akkor ez igen gazdag tapasztalatokat jelentett nyilván mindkettőtök számára, és lehet-e azt tudni, hogy hol Afganisztánnak melyik részén, milyen vidéken?
Én Baglan tartományban voltam mind a kettő alkalommal. Az Észak-Afganisztánban van a Hindukus hegységtől északra. Első alkalommal Polekumri városban volt a táborunk. Egy kicsiny magyar tulajdonban lévő tábor volt a bázisunk, ahonnan indultak a különböző műveleteink. Második alkalommal pedig a városon kívül egy afgán laktanyában, kilagály táborként hívtuk ezt a laktanyát.
És te?
Én az első kettő missziómban ugyanúgy, ahogy a őrnagy úrja kint Polekumriba teljesítettem szolgálatot, mint hát őrbiztosító, de igazándiból ugye szállítmánykísérő, szállítmánybiztosító az alapfeltétel. Azután pedig a harmadik misszióm az pedig egy őrbiztosító, ugye Kabul reptérőrzését kellett ellátni.
Értem. És korábban voltatok-e már külföldi kiküldetésben, vagy ez volt az első alkalom, hogy az ország határon kívül képviseltétek a hazát?
Mind a ketten a 25-ös lövészdandárnak az első lövészászlójánál szolgáltunk így ifjabb éveinkben, így természetesen mind a ketten voltunk egyéb missziókban is. A lövészeknél ez egy elég gyakori dolog, hogy külszolgálatra kell menni. Józsi?
Igen, úgy szintén, ahogy az őrnagy úr mondta, amíg a lövészeknél tartózkodtam, ugye az afganisztáni missziót megelőzte egy KFOR és egy boszniai misszió, utána ugye három Afganisztán, majd újra egy KFOR.
Akkor bőségesen van összehasonlítási alap is arra, hogy milyen az a világ, ahol ti Afganisztánban megfordultatok ahhoz képest, amit ezek szerint Európában lehetett látni, meg arra is, hogy akikkel együtt voltatok, nem feltétlenül magyar bajtársakkal, hogy azokról is sok mindent meg lehetett tudni. Én először arról kérdeznélek benneteket, hogy volt-e olyan dolog, ami nagyon meglepett benneteket Afganisztánban? És most nem feltétlenül a háborúra gondolok, hanem a világra, a civil életre, arra, amiben léteznetek kellett, ami körülvett benneteket.
A meglepett, nem vagyok benne biztos, hogy a legmegfelelőbb kifejezés. Gyakorlatilag a Magyar Honvédség minden ilyen külszolgálatát megelőzi egy felkészítés, ahol tanulunk, mesélnek nekünk arról, hogy milyen az az ország, az a vidék, ahová készülünk, és az Afganisztán esetében is megvolt. Tudtuk, hogy burkát viselnek a nők, tudtuk, hogy számunkra extrém szokásaik vannak, tehát ebből a szempontból ez nem volt meglepetés, viszont egészen más valamit átélni, mint csak tanulni róla, úgyhogy szerintem az első az mindenkinek egy ilyen kulturális sok, amikor megérkezik, és úgy nem is a város, mert a város az inkább olyasmit még lát az ember tévébe, ezeket a nagy létszámú keleti városokat, hanem amikor először elhagyja a civilizációt ember, és a hegyek közé először elmegy.
Hát ekkora hegyeket erre felé nem nagyon látni.
Nem. A hegyekre egy kicsit kitérve utána válaszolnék a kérdésedre. Soha nem felejtem el azt, amikor elindultunk egy, mondjuk egy mission team, egy feladat végrehajtásra, és visszafele, hát igencsak megmelegedett a víz általában egy ilyen napközben, de majd olyan nagyon kijavít, hogyha rosszul emlékszem, de az egyik hőmérő óránk az nappali 62 fokot mutatott, éjszakai 14-et, és a jelenlegibe 51 néhány fokot. mindegy, hogy hova tette az ember a megfelelő mennyiségű vizet, ott ilyen negyed óránként ajánlatos volt azonnal meginni egy fél litert. De ugye annyira meleg volt a kocsiba, hogy amikor jöttünk vissza egy igen magas hegyről, kristálytiszta víz hömpölygött le, illetve homokfalból folyt ki, és hát szóval annyira szomjas volt az ember, hogy inkább oda tartotta a porrát és megitta. Nagyon meglepő volt olyan, mintha otthon itt a földön egy jó hűskút vizet innék, egy ugyanilyen volt. Amilyen kulturális sok volt, ahogy az ön ugye említette, nekem az volt az egyik meglepetés, ilyen érdekességképpen, hogy éjszaka nem láttunk hajléktalant az utcákon. Nem volt kivert kutyaként senki kint az utcán. A tolmácsokat megkérdezve erre a dologról azt mondták, hogy egy-egy napra beszokták őket fogadni. Egy tálétellel és egy alvóhelyel biztosítják őket, és akkor utána másnap mehetőnek az útjukra. Tehát nem úgy, mint Pesten, hogy végigmegyek, és akkor minden sarokba be kell nézni, hogy úristen, most ki fog tőlem kérni egy cigit, vagy aprót, vagy bármit. Napközben természetesen ott voltak az utcákon, ugyanúgy kéregetek, de éjszaka egyet se. Ez nekem érdekes volt, pozitívan, illetve az a komfort érzet, amiből így európai emberként oda csöppenünk, nálunk idehaza ugye tök természetes a közvilágítás, természetes a csatornázás, természetes a megfelelő WC. Hát úgy tudnám jellemezni, hogy többségében inkább ilyen 12.-13. századot képviselnek, tehát hogy van kinti budi, de hát csatornázás nincs. Van egy árokrendszer, ami elfolyik minden a közelgő patakokba. Ez is olyan érdekes volt, tehát ezt is meg kellett szokni, és megszoktuk, utána pedig ez nem volt olyan gondot jelentő dolog.
Nyilván lehet alkalmazkodni a körülményekhez, meg a katonai hivatás ezzel is jár, hogy állandó alkalmazkodásra vagytok kényszerítve. Valójában az az érdekes, hogy egy ilyen helyzetben, én nem tudom, hogy mi volt a felkészítésen, tehát már nyilván azt is érdemes elmondani, hogy egy ilyen helyzetben hogyan viszonyultok a helyiekhez, a helyi lakossághoz. Most amennyire én tudom, és ez egy felületes tudás, ez az északi rész, ez a békésebb helyek közé tartozott talán Afganisztánon belül, én ezt nem, azért mondom, javítsatok ki, hogyha rosszul tudom, és talán több mód volt arra, hogy közelebbi kapcsolatba kerüljetek a lakossággal.
A biztonsági helyzettel kapcsolatban ez egy nagyon dinamikusan változó dolog Afganisztánban, tehát nekünk azt mesélték a tolmácsok, hogy abban az időben, amikor először megjelent a PRT, hogyha jól emlékszek, akkor 2006, bocsánat, nem emlékszek most így pontosan a kontingensnek a történetére. A lényeg, hogy a történetnek az elején a helyiek azt se tudták, hogy mi az a tálib. Tudták, mert ez azt jelenti ez a szó, hogy tanítvány, de ők nem is találkoztak táliban. A helyi falusiak számára ez egy ilyen legenda volt, hogy vannak ilyen tálibok valahol messze ott a hindukusnak a másik oldalán, és ők mindenféle dolgokat csinálnak. Ez a helyzet utána nagyon durván megváltozott, és gyakorlatilag kialakultak olyan területek, ilyen nevezhetjük no-go-zónának a tartományban, ahová szövetséges katona egyszerűen nem tette be a lábát, és az az érdekes, hogy utána néhány évre rá pedig megint 180 fokos fordulatot vett a dolog, és az a járás, például Dandegori járás, amit néhány évvel azelőtt hetekig ostromolt az ISAF és az afgán nemzeti hadsereg közösen, az egy ilyen kis békeszigetévé változott, és a szövetség is katonák is simán megállhattak ott meginni egy üdítőt, amit az útszéli árustól vásároltak. Tehát Afganisztán tekintetében annyira képesek megváltozni a dolgok, hogy nem igazán lehet területekre azt mondani, hogy ez egy biztonság. Lehet pillanatnyilag, de tartósan nem.
Az első misszióm a 2007-ben nagyon jó volt. Sokkal többet tudtunk kommunikálni az emberekkel. Természetesen benned van ilyenkor, hogy tudod, hogy hol vagy, tudod, hogy mi történhet. Mindenki más kategóriás, mindenki más gondolkodással megy ki a helyekhez. Én megpróbáltam ezt így önmagamba különválasztani, hogyha feladat végrehajtás volt, ugye én egy géppuskás voltam fönt egy hámi tetején, ugye ez azt jelenti, hogy a gépjárműbe bent ülőknek én voltam a szeme, a füle, a keze és egyéb minden más, hiszen 360 fokos körbetekintésem volt, ide biztosításom is. Ezáltal ugye, hát valljuk meg őszintén, egy géppuskásra ilyenkor igen nagy felelősség árul, ugyanis van még 4 ember a kocsiba rajtad kívül, akinek tényleg te vagy a mindene. Tehát te tudsz lőni, te tudsz kezelni bármit, viszont te kommunikálsz az emberekkel is valamilyen szinten. Megpróbáltam különválasztani azt, amikor katonai jellemmel és megfelelő, úgymond nem is szigorúan fellépéssel kell kezelni a dolgot, illetve ha olyan területen voltunk, akkor természetesen ugye megpróbáltunk kommunikálni, vagy a tolmácsoktól megtanult egy-két köszöntési formába köszönteni a helyeket, amit nagyon díjaztak és nagyon szerették. Ezzel kapcsolatban volt egy történet, egy nagyon hosszú feladat végrehajtásra mentünk, és ott sikerült egy idős bácsiról, és az unokájáról, mint kiderült, készítenem egy képet úgy, hogy a bácsinak a karján volt ez a gyermek, de sajnálatos módon ezen a 2007-es misszióban nem igazán mentünk vissza erre a területre, vagy legalábbis én nem jutottam vissza, pedig a táborba segítettek és kinyomtattatták nekem ezt a képet, lelamináltuk, és hát vártam az időt, mikor visszamenjek. 2010-ig vártam. Szerencsés módon megint olyan csoportba kerültem, ami rengeteget ment, tehát nagyon sokat voltunk kint, és mikor visszamentünk a területre, szerencsére majdnem, hogy ugyanabban az utcába kanyarodtunk el, elmentünk, és úgymond pont megálltunk ott, aztán megkértem a karabélyost, hogy kopogjon be ott az ajtón. Bekopogott, kijött a bácsi, és lóbáltam fölülről a fényképet, először nem értette, lenyújtottam neki, akkor nagyon nagy boldogság volt és öröm, és tolmács mondta, hogy nagyon díjazza a bácsi, hogy nem felejtettem el, amit ígértem, mert azt ígértem, hogy ha jövünk vissza, akkor megkapja a képet. Igazándiból az volt az érdekes, hogy ő úgy tekintett erre a dologra, mint ez tegnap történt volna. Tehát nem volt az, hogy jó, csak most jöttél, de miért most jöttél, de meg miért most hoztad. Nem. Tökéletesen úgy fogadtam, mint a két nappal később jöttem volna.
Hát nyilván másként múlik az idő arra felé, de akkor ez egy pozitív élmény volt egy helyi embernek a magyarokról, ha jól értem.
Igen, ez az egyik része, ugye én teljesen más szemszögből próbáltam, ha olyan lehetőség volt, és ezt nem úgy érts, hogy órákban. Tehát volt úgy, hogy csak egy 5-7-2 percig. Hogyha volt olyan lehetőségem, hogy készíthetek az emberekről, a tájról, a természeti adottságokról, vagy bármilyen egy fényképet, azt megcsináltam. De lehet, hogy a következő pillanatban így ledobod a gépedet, és katonaként kell dolgoznod.
Értem. Visszatérve a felkészítéshez, itthon mit mondtak nektek, hogy hova mentek, kikkel fogtok találkozni, azon kívül, hogy ez egy veszélyes hely, és hogy ugye elvileg bárki átváltozhat ellenségé?
Mi lövészek voltunk úgy, hogy hát gyakorlatilag nem lövészek, hanem biztosító állományhoz tartoztunk, csak ezt a feladatot leginkább lövészkatonák látták el. A mi felkészítésünk az inkább ilyen taktikai jellegű volt. Tehát a missziók előtt mindenki valamilyen szinten egy célirányos felkészítést kap. Erre a kérdésre szerintem jobban tudna válaszolni egy olyan valaki, akinek az volt a feladata, hogy kapcsolatot tartsunk kint a helyiekkel. Mi is szocializálódtunk velük, de szerintem a mi eljárásaink leginkább a saját biztonságunkat szolgálták, tehát mi nem, úgymond nem kötöttünk bele senkibe, illetve kerültük azokat a konfliktusokat, amik elharapózhatnak egy ilyen szituációban. Azt azért tudni kell az afgánokról, hogy ők úgy hagyományosan eléggé hirtelen haragúak, és eléggé fatalisták is tudnak lenni, tehát ott, hogyha elkezdődik egy veszekedés, nagy Isten verekedés, annak akármi is lehet a vége.
Ennek a felkészítésnek volt nyelvi része is? Tehát, hogy valami tanítottak nektek? Sokszor hallottam most a beszélgetés során tolmácsokról. Tehát, hogy a magyar katonákat tanították arra, hogy szót értsenek a helyiekkel valamilyen szinten?
Igen, alapkifejezéseket, de ez úgy a felkészítésnek egy nagyon kis százalékát tette ki szerintem. Volt 6 szintérismeretünk, ahol azért ugye kulturális jellemzőket megtanították az állománynak, illetve alapköszönések, köszöntések, szocializálódásnak ezek az alapkifejezései, ez erre terjed ki. Egy felkészítést azért nem lehet évekig végrehajtani, tehát nyilván így bele kell sűríteni rengeteg dolgot abba néhány hónapba, amíg tart egy felkészítés. A mi esetünkben természetesen a saját feladatrendszerünk, az erőknek a megóvása volt a fókuszban, nem ezek az interkulturális dolgok.
Értem, de hát ez nyilván azt is megszabja, hogy milyen lehetőségek vannak a helyiekkel való kapcsolatteremtésre, mert gondolom, hogy ott sem vannak túl sokan, akik mondjuk tömegesen beszélnék a világnyelveket, és jól el lehetne velük boldogulni angolul, vagy...
Meglepően sokan beszélnek angolul.
Angolul sokan beszélnek.
A vidéken nem, a városokban igen.
És nem csak angolul, az volt a meglepő, hogy mikor Polekumriba is mentünk nagyon sokat, és megálltunk ott, ugye akkor az volt például a feladat, hogy álljon meg egy kicsit különféle pontokon, mondjuk így, hogy jelenlét mutatása. Akkor ott a egyik csoport parancsnokon mondja, hogy hagyja úristen, ez a 17 éves gyerek jobban beszél angolul, mint bárki az oszlopban, de emellett alapszinten franciául és németül is beszélt a srác. Tehát alapszinten. Általában vagy úgy volt le az őrnagyuk évit, hogy angol-német, vagy angol-francia, de az angol az elsődleges volt náluk is. És nagyon érdekes volt, hogy elég szépen beszélték a nyelveket, tehát rettentő gyorsan tanulnak.
De ezek szerint van valamiféle idegen nyelvi oktatás, vagy volt már akkor is, amikor ti odaérkeztetek? Most szóba került az, hogy mi volt a dolgotok. Szerintem ez is egy érdekes dolog, és egy nagyon homályos dolog Magyarországon a magyar állampolgárok számára. Ugye most, hogy véget ért ez az egész történet, és a szövetségesek és az Egyesült Államok kivonta a csapatait Afganisztánból, a sajtóban ez nagyon furán jelent meg Magyarországon, mint hogyha ezek nem mi lettünk volna, meg nem a mi szövetségeseinkről lenne szó. Holott hát azt gondolom, hogy ez egy logikusan felépített történet volt, egy NATO tagországot ért támadás, és a szövetség az nyilván ennek megfelelően reagált erre a dologra. De hogy nektek mit mondtak, hogy mi a dolgotok, miért vagytok ott? Szerintem ez egy fontos kérdés, mert úgy tűnik, hogy itthon Magyarországon az emberek ezt így nem nagyon tudták. Nem is nagyon kapott nagy teret, azt hiszem, az afganisztáni misszió.
Ezt én is így gondolom, valahogy szerintem a kommunikációja ennek az egész szerepvállalásnak nem biztos, hogy célt ért a magyar lakosság körében. Szinte mindenkinek vannak elképzelései arról, hogy hogyan nézhetett ki ez az afganisztáni háború, és a legtöbben szerintem hatalmas harcokat vizualizálnak, ahogy így mind a két oldalon nagy létszámú csoportok lövik egymást, vagy ilyesmi, hát ez nagyon távol állt a valóságtól. Nagy nemzetközi meglepődés volt amiatt, hogy gyakorlatilag az afgán nemzeti hadsereg az letette a fegyvert néhány hónappal ezelőtt, és gyakorlatilag harc nélkül átadták Kabult. Az az érdekes, hogy egyébként ugyanez megtörtént 20 évvel ezelőtt is, amikor 2001-ben a tálibok adták át gyakorlatilag harc nélkül az országot. Az afgán az egy harcos nép, egy nagyon bátor nép, kiváló harcosaik vannak, viszont azt tudni kell róluk, hogy a hadviselésnek ez a klasszikus, úgy mondom, hogy európai formája, ahol nagy létszámú alegységek egymásnak esnek és próbálják a győzelmet kivívni, ez tőlük teljesen távol áll. Tehát ők ehhez túlságosan opportunisták, és nem is igazán érti meg egy afgán, hogy hogy lehet ilyet csinálni, hogy lehet ilyen szörnyűséget végrehajtani, mint mondjuk egy második világháborús csata.
Én azt gondolom, hogy ez azoknak az embereknek a józan gondolkodása, akik nem estek át azon a fajta európai típusú képzésen, amiből Európában 300 éve faragják a katonákat. Tehát, hogy ez egy másik történet, azelőtt itt is mindenki így harcolt. Meg ez volt az irány, nem meghalni akartak a háborúban, számos oka volt annak, hogy háborúztak az emberek, de a meghalás, a hősi halál az nem szerepelt ezek között, és minden olyan lehetőséget megragadtak itt is a harcosok, amivel ezt el lehetett kerülni. Na de akkor viszont ez egy nagyon érdekes feladvány, mert hogy azt gondolom, hogy titeket alapvetően valami egészen másra képeznek ki, alapból az európai hadikultúrában, meg az itteni elképzelések szerint. És akkor belecsöppentetek egy olyan helyzetbe, ami ettől teljesen eltérő volt, ha jól értem.
Na most ezt nagyon sokszor átgondoltuk egyik kollégámmal, nagyon sokat beszélgettünk vele. Ő nagyon is meg Üves Gabi barátom, hát le a kalappal a srácát, és ezt egyszer-kétszer átrágtuk vele, és azzal tudtam példálozni, hogy alapvetően azt a főkészítést, ami feladatkörre most kimegyünk, nekem megvan, az ördön ugyanak akkor viszont az volt a feladata, hogy azonokat irányítsa, mint én. Neki sokkal nagyobban kellett átlátni a nagyobb térbe, nagyobb létszámba egy adott feladatot, vagy akár nevezzük harci helyzetnek, vagy előre begyakorolt harci helyzetnek. Ezeknek a mindennapos gyakorlása zsigerből kellett, hogy menjen, máskülönben nem lehet. Tudtunk, hova megyünk, tudtuk, hogy hát mondjuk ki kerek perec, hogy a második világháború óta nagyobb katonai létszámmal mennek ki olyan területre a katonák, ahol előfordulhat esetlegesen ugye tűzharc vagy ezzel kapcsolatos harci cselekmény. És mivel tudtuk, hogy ide megyünk, ezért a felkészítést is így szervezték, rendezték meg, rengeteg lövészettel, rengeteg begyakorlással. És az a lényege, hogy alapvetően nekünk ezeknek a mozzanatoknak, ezeknek a drilleknek az elsajátítására adottan egy karbiósnak más a feladata egy aktuális helyzetben egy géppuskásnak, illetve egy parancsnoknak is. És ezt gyakoroltuk rengetegszer, nagyon sokszor. Én azt tudnám mondani, hogy a 25. Lapkagyőr lövész dandárnak azok a emberek, akiknek kellett biztosítaniuk ezt a felkészítést, egy nagyon jó megszervezett és egy nagyon jól összerakott kiképzési időszakot szerveztek és terveztek meg. Én azt mondom, hogy rettentő jó sikerült. Nagyon sokat tanultunk, nagyon sokat gyakoroltunk, nagyon sokat izzadtunk, de megérte teljes mértékben. Az, hogy a keleti harcászatból én azzal tudnék példálozni, most egy kicsit visszaugrénék az időbe, ugyanis én a 15.-16. századot és hagyományőrzésbe képviselem, de én az oszmán időszakot mutatom be a magyar végvári játékokon. A keleti népek már 5-700 évvel ezelőtt is olyanok voltak, hogy egyéni harcosként is szerettek tündökölni rengeteg párbajjal és mindennel, hiszen a keleti kultúrában ez mutatja meg, hogy valójában ki vagy, ezután kapod meg a földbirtokokat, vagy az elismerést. És ez mai napig bennük van. Mai napig bennük van, hogy menni kell és harcolni, és meg kell mutatni, mert hát ezután fogják megítélni a gyerekeimet, a családomat és mindenki mást. Ez az egyik része, ami benne van, és hát Afganisztánban, mivel sokfajta népcsoport van, mindenki vonatkoztatja magát valahonnan, és például az egyik népcsoport, például akár Genghis Khantól, ugye, ha jól emlékszem, nagyon van egy olyan népcsoport is.
A hazarák?
A hazarákok.
Igen.
A hazarákok. Akkor van a fekete hunok is vannak kint, és ez nagyon érdekes volt. Na, alapvetően így a kiképzés pedig az, hogyha teljesen berögzítik nálad a feladatod végrehajtását, akkor igazándiból megállod a helyed egy ilyen helyzetben.
Nyilván ez a magasabb vezetési szinteken jelentett nagyobb problémát, hogy alkalmazkodjanak ehhez a helyzethez. Említettétek a helyi erőket, akik ugye a szövetségeseitek voltak. Milyen benyomásotok volt, ha egyáltalán volt az afgán hadseregről? Mert most ugye mindenkinek nagyon rossz véleménye van róla a teljesítményükről Európában.
Nekem a második afganisztáni misszióm az az OMLT, a műveleti, mentoráló és összekötő csoport kötelékében történt. Ennek a csoportnak konkrétan az volt a feladata, hogy az afgán hadseregnek a katonáit támogassa a műveletek tervezésekor, szervezésekor és végrehajtásakor, tehát el is kísértük őket. Igazából nekem az volt a benyomásom róluk, hogy ők viszonylag könnyen megtanulják az eljárásainkat, meg is értik, hogy mi az, amit szeretnénk tőlük, viszont azt, hogy azt utána úgy csinálják-e, ahogy mi azt tanítottuk, na arra már nincsen semmi garancia. Tehát a katonai eljárások egyébként a közhiedelemmel ellentétben nem bonyolultak. Van egy ilyen régi mondás, hogy ami bonyolult, az nem hadi használható, és ezért mi mindig az egyszerűségre törekszünk. Ennek megfelelően viszonylag könnyű is ezeket az eljárásokat oktatni. Viszont egyszerűen vannak olyan dolgok, ami az ő kis világlátásuknak, mentalitásuknak nem felel meg. Tehát meg lehet nekik tanítani, hogy hogyan kell egy műveletet megtervezni, de ők sokkal jobban szeretnek improvizálni. És hogyha ott áll mellettük az ember, akkor kelletlenül, de végigcsinálják ezeket a tervezési folyamatokat, viszont mi egy nem vagyunk ott, akkor már nem fogják ilyesmivel pazarolni az időt. Ismerik az alakzatokat például, tehát könnyen megtanulják az alakzatokat, viszont hogyha nekik van annál jobb ötletük, akkor azt fogják alkalmazni.
Ez azért arra utal, hogy volt ott valami, ami majdnem olyan volt, mint amit szerettek volna a szövetségesek látni, de azért valójában mégse. Tehát valami olyasminek az adaptációját kellett volna végrehajtani, ami lehet, hogy lehetetlen ezzel a mentális háttérrel azon a helyen.
Hát ez a lehetetlen, ez egy érdekes kifejezés. Én azt mondanám, hogyha az volt a célunk, hogy megtanítsunk nekik dolgokat, akkor ez megtörtént. Hogyha az volt a célunk, hogy rávagyjuk őket, hogy már pedig ők ezt mindenképpen alkalmazzák is, akkor meg nem érte el a célját a dolog.
Uh-huh. És az is egy érdekes kérdés, mert ugye ez egy nagyon széles nemzetközi koalíció volt. Sokféle külföldi katonabajtárs érkezett oda veletek együtt. Szóval az is egy érdekes kérdés, hogy a többi NATO tagállamnak a katonaságáról milyen benyomásokat szereztetek. Hiszen ez egy éles helyzet volt, éles helyzetben azért nagyon sok minden megmutatkozik, olyan, ami egyébként parádékon, meg normál körülmények között nem válik láthatóvá, és hát azért a NATO tagállamoknak a hadereje tisztelet a kivételnek, az ugye pont annyi éles bevetésen vett részt korábban, mint a Magyar Honvédség, tehát hogy ez, azt hiszem, ez mindenkinek egy választóvíz, meg egy óriási tapasztalati tőke volt. Ti milyennek láttátok a többieket?
Én igazándiból a németekről tudnék nyilatkozni, hiszen velük volt egyszer-kétszer, talán több nemzettel is. Hogyha bejöttek a táborunkba megpihenni, vagy a kicsit lepihenni, megfűteni, vagy föltölteni a készletüket, így vízre gondolok, vagy élelemre, akkor találkoztunk több nemzettel is, meg hát ugye az utakon oda-vissza, ugye a szállítmánykíséréseknél, vagy akár a személykíséréseknél, ugye találkoztunk velük. Azért mindig volt odafigyelés intés, stb. De így konkrétan én egyszer a németekkel voltam ilyen kapcsolatban, hogy ők műveletet hajtottak végre, és hiba nem volt benne egy csepp se. Nagyon jól kommunikáltak velünk, rögtön oda mentünk, majdnem olyan volt, mintha együtt dolgoztunk volna már nem tudom hány év évtizeden keresztül. Tehát velük azért jó volt a benyomás, nagyon profin, nagyon okosan, nagyon könnyen, úgy is, ahogy az önök mondta, hogy nagyon egyszerűen, de precízen végrehajtottak bármit, amit esetleg szükségeltet itt. Hogyha esetleg a másik nemzettel itt találkoztunk, akkor az általában ilyen táború körülmények között volt.
És hogy nézett ki ez fölülről? Mert gondolom, hogy erről azért nektek több tudásotok volt, vagy több rálátásotok. Vagy visszafordítva a dolgot, a magyar misszió milyen értékeléseket kapott? Mert az is kifejez valamit ebből a helyzetből.
Ez egy jó kérdés. Én úgy gondolom, hogy a visszajelzések, amiket kaptunk a munkánkról, azok alapvetően pozitívak voltak. Az, hogy más nemzetek katonái hogyan vélekedtek rólunk, én megmondom őszintén, ezekben a tapasztalatfeldolgozási folyamatokban nem nagyon vettem részt. Ami úgy igazán mutatja a magyar szerepvállalásnak a sikerét, szerintem az az, hogy nyilván tragédia mind a hét hősi halottja a honvédségnek, aki ott hunyt el Afganisztánban, de egyébként a többi nemzet azért nagy átlagban sokkal súlyosabb árakat fizetett a szerepvállalásaiért.
Hát igen, ez önmagában egy beszédes adat.
Igen.
És ugye ez sokfelé ágazik el, hogy jobban csináltátok a dolgotokat, amit csináltatok, vagy nem csináltatok olyan dolgokat, amik miatt aztán az a bizonyos fatalista elveszíti a mértéket, és nem kerültetek olyan helyzetekbe. Tehát nyilván ez egy elágazó történet innentől kezdve. Volt olyan személyes élményetek, amiről lehet beszélni, amilyen éles helyzet és életveszélyes helyzet volt a számotokra?
Nem ma volt, de nagyon sokat mai napig is gondol az ember, meg ugye átél egy ilyet. Különféle érzésekkel valójában a pszichológiai alapja teljesen rá sugalózik, végigmegy a folyamaton, ezen a dű, elkeseredettség, stb. De igazából beleég az elmédbe örökre, teljes mértékben. Szerintem, aki ismerte őket, az nem tud gombóc nélkül a torkán visszagondolni, vagy beszélni róluk. Szép emlékekkel kell visszagondolni, és akkor talán a segít. Ebből kikerekedik egy történet, amit szeretnék így megemlíteni neked. Hazajössz egy ilyen erősebb történet után. Nagyon rendesek a parancsnokaid, nagyon jól állnak hozzád, és megengedik, hogy jó arra a pár napra maradj fönt Budapesten, és onnan menjél a vizsgálatra, ami nagyon jól esett egyébként. Köszönöm szépen a parancsnoknak. Mai napig, és akit említettem, Gulyás Gabi barátommal leültünk a reptén, és vártuk a gyerekkori barátomat. Ott pihengettünk, ültünk a presszó asztalánál, és egy idős bácsi megállt az asztalunknál. Botta a járkát, egy kis sapka volt rajta, és egy Attila öltözet, és csizma. Egy gyönyörű, szépen kivikszó csizma. És megkérdezte, hogy hát a vitéz urakhoz szabad a leülnöm. Leült a bácsi, váltottunk egy pár szót, és kiderült, hogy a bácsi világháborús, törzászlós. El is mondta, hogy melyik haladtségnél, hol szolgált, és hogy most jelenleg megy a fiához külföldre. Beszélgettünk a bácsival ott egy kicsit, kezet fogott, megölelt minket, és azt mondta, hogy szakaszvezető úrok, büszke vagyok, hogy mai napig szolgálnak ilyen katonák az állnak. Én azt mondtam a Gulyásnak, hogy ennél szebb dicséretet nem kaphattunk. Én azt mondom, hogy egy ilyen után az ember találkozik egy ugyanolyan emberrel, aki átélt hasonló helyzetet, sokkal könnyebb vele beszélgetni ilyen dolgokról egyébként.
Köszönöm szépen!
Az éles helyzet kifejezés az nagyon sok mindent jelenthet egy ilyen feladatrendszernél. A laikus számára valószínűleg egy olyasmi jelenet játszódik le ennél a kifejezésnél, hogy egy ember lő egy másik emberre, megpróbálja megölni. De ezen kívül egy csomó mindent jelenthet ez, hogy éles helyzet. Az ellenállók azok rendszeresen lőtték a táborokat ilyen közvetett irányzású eszközökkel, aknavetőkkel, illetve ilyen házilag barkácsolt rakétákkal vagy átalakított tüzérségi lövedékekkel. Nyilván ezt tekinthetjük éles helyzetnek, de valójában annyi történik, hogy tesz-vesz az ember, vagy éppen alszik az ágyában, aztán egyszer csak egy nagy durranás a tábor mellett, mert nagyon rossz a találati valószínűsége ezeknek az eszközöknek, és igen, valóban valaki megpróbálta eltalálni a tábort, de ez azért nem olyan nagy dolog. Nyilván ezek találhatnak is, ezek az eszközök, de nem ez a jellemző. Éles helyzetnek nevezhetjük az improvizált robbanó eszközöket is, amiket random vagy jól felépített terv alapján robbantanak fel a konvojok mellett. Ez azért már egy fokkal komolyabb, de azért többnyire még mindig sokkal kevésbé veszélyt jelent a csapatainkra, és ide tartoznak azok a nagy intenzitású, jól megszervezett lesállások is, ahol mi is elvesztettünk két bajtársunkat Afganisztánban. Én szerintem, aki megjárta ezeket a missziókat, főleg a húzósabb években, 2010-ben, 2011-ben azoknak, hát ha nem is mindegyik típusban, de egy-egy ilyen úgymond éles helyzetben volt része.
Erre mondják azt, hogy átestek a tűzkerességen, ha jól értem. És akkor most egy előremutató kérdés, nem vissza, hogy hát azért ez egy óriási tudás, ami fölhalmozódott abban az állományban, aki részt vett a misszióban. Nyilván a felkészítés, nyilván az, hogy gyakorlatban ki lehetett próbálni mindazt, amit tanultak. Azt kérdezném, hogy ez kamatozik-e itthon? Ettől jobb lett-e a honvédség? Jobb lett-e a saját hadseregünk?
Én úgy gondolom, hogy mindenképpen kamatozik otthon, tehát ha csak azt nézzük, hogy a honvédség tagjai azok tapasztalatot, élettapasztalatot, harci tapasztalatot szereztek ezek során a külszolgálatok során, és ezeknek a katonáknak, hát a hivatásos állománynak a zöme, illetve a legénységi állománynak, a szerződéses állománynak is jó része azért még a mai napig szolgál a honvédségben, tehát hogyha így nézzük, akkor kamatozik. A saját eljárásainkra, vagy a eljárásainkba adaptálni az afganisztáni tapasztalatokat, ebben azért van kihívás. Tehát annyira más a jellege egy ilyen konfliktusnak, mint a mi konvencionális hadviselésünknek, hogy konkrét eljárásokat, azokat nagyon nehéz átvenni.
Hát ugye a legfrissebb példák innen a határon túlról azt mutatják, hogy van itt minden, mint a jóboltban, tehát amint például Ukrajnában történt, az azt mutatja, hogy messze nem csak konvencionális hadviselésre lehet számítani, még Kelet-Európában sem, még hogyha az nem is egy Afganisztán. Tehát, hogy ilyen szempontból, meg hát arra is gondoltam, hogy például a tisztikarnál, ahol nyilván kisebb a fluktuáció, mert ez egy életpálya a hadseregen belül, hát itt nyilván vezetői kvalitások, mentális képességek, meg egy csomó mindenre is fény derül éles helyzetben, tehát hogy gondolom, hogy ez egyfajta szűrő és vizsga is, éles vizsga is a tisztikar számára.
Az én szemszögömből ugye én szakaszvezető vagyok, tehát én a kezük alá dolgozom, tehát ők meghatároznak nekem, hogy én végrehajtó vagyok, hogy lássák az emberek, hogy mit jelent, hogy szakaszvezető, sokkal lejjebb van, nagyon sok szakaszvezetőt irányít egy tiszt, nagyon nagy tapasztalatot ad egy hasonló és a kiképzésben, aki megjárt ilyet, segít a többi tisztnek, és ez a tényleg jobbá lehet őket tenni. Én csak azért kezdtem, hogy tényleg látszik. Tehát tényleg látszik, hogy már a tapasztalat, akár most már fő tisztek, akik megjártak tisztként ilyen helyzetet, rettentő hatalmasat tudnak lökni akár egy pályakezdő fiatal tisztán. Ezen felül nekem is az a feladatom, hogy bármiben, ami olyasmi van, amit én a rendfokozatomnak megtehetek, akkor segítsem a munkáját. Alapvetően ez így is van. Megvannak a formák és a katonai része ennek, hogy ez hogy kell megtörténjen, és hol lehet ott természetesen segítjük, és nagyon jó tisztek lesznek ugye, ezek az emberek. Látszik a fiatalság, az akarat, már csak a tapasztalatot kell nekik megszerezni, abban meg mi tudjuk a legtöbbet, vagy akár főleg az őrnagyúr, ő azért többet, én pedig csak azt, hogy az aktuális tudásomnak a legjavával csinálom meg azt a feladatot, amit ő meghatároz, így neki is sokkal könnyebb, hiszen nem kell rám néznie, mit csinál meg, hogy csinál, hanem tudják azt, hogy na ő meg fogja csinálni ezt a feladatot, bármit is adtam neki.
Hát magának a harci tapasztalatnak, nyilván ez így rányomja a bélyegét az embernek a további pályafutására. Az biztos, hogy a beosztott állomány előtt ez sokat nyom a latban, tehát aki megállta a helyét egy harci helyzetben, abban azért könnyebben megbíznak a katonák. Ugyanakkor, hát ez most egy teljesen szubjektív vélemény a részemről, de én nem igazán tartom kevesebbnek azokat a kollégáimat, akikhez kegyes volt a sors, és nem kerültek ilyen helyzetbe, mert gyakorlatilag ez nem egy genetikai dolog, hogy megállja az ember a helyét, vagy ez nem a neveltetésen múlik, ez semmi ilyesmi nem múlik, ez egy dolgot kell csinálni, gyakorolni még itthon. És az én tapasztalatom az, hogy aki a megfelelő mennyiségű, minőségű kiképzést, gyakorlást végrehajtotta, ők mind megállták a helyüket. A harci helyzeteknek van egy sajátos pszichológiája. Gyakorlatilag nem nyom semmit a latba az, hogy az ember az mondjuk érzelmileg mennyire labilis, vagy hogy érzelmileg mely személyiség típusba tartozik. Ugyanis egy ilyen helyzetben az emberi psziché az gyakorlatilag, ez most furcsán hangzik majd, de nem veszi komolyan az aktuális helyzetet. Hogyha az ember ott elkezdene azon gondolkodni, hogy mit fog velem csinálni az a lövedék, ami mindjárt keresztül verheti a koponyámat, akkor nyilván ez egy kontraproduktív dolog lenne, tehát így nem lehet a feladatára koncentrálni az embernek. Utána rossz, tehát utána megnyomja az embert lelkileg egy ilyen szituáció, viszont abban a pillanatban, abban a helyzetben az embernek a tudata egyszerűen kizárja ezt a gondolatot, hogy ez most életre halálra megy, és mivel ezzel nem foglalkozik a tudat, ezért próbál az ember automatikusan olyan dolgokra asszociálni, amik az adott harci helyzethez hasonlóak. És hogyha az ember előéletében sok-sok olyan gyakorlás és gyakorlat és kiképzés van, ahol hasonló dolgokat csinált, mint például vaklőszerrel, ilyen kiképzési lőszerrel lövöldözte a bajtársait a gyakorlótéren, meg próbált túljárni az eszükön, meg próbált a hátukba kerülni, meg próbált elbújni, akkor gyakorlatilag ugyanabba a lelki állapotba kerül az ember, mint előtte a gyakorlótéren. És nem azzal fog foglalkozni, hogy úristen, mi lesz velem, úristen, mit szól majd anyám, meg te jó ég, le fogok bénulni, meg ilyesmi, hanem egyszerűen ugyanarra a dologra koncentrál, amire előtte a gyakorlótéren, például, hogy végrehajtsa a megfelelő irányzását az eszközének, és süsse el azt az eszközt úgy, hogy annak hatása is legyen.
Értem, tehát, hogy a drill működik tulajdonképpen.
Igen, illetve az első Afganisztán után, amikor én a másodikba mentem ki, akkor ugye hát az előzetes kiképzés folyamán már mondták, hogy egy kicsit nem annyira tulipános a helyzet, sőt, inkább nagyon tulipános, és megkerestem olyan embereket az ismerőseim révén, akik akár itthon is olyan feladatkört és munkakört látnak el, ahol éles helyzetbe kell dolgozniuk, mert olyan a feladatkörük. Ezt nem mondanám, hogy hol és ki. Az a lényege, hogy megkértem, hogy egy kicsit trénírozatnak már, hiszen ő nekik van tapasztalatuk, akkor még nem találtam olyan embert a laktanyámban, akinek lett volna olyan tapasztalat, és akkor ezáltal a kiképzésben még eredményesebben tudott volna segíteni. Nagyon sokat segítettek, rengeteget. És nekik volt egy olyan kérdésük, mert föltettem én is azt a kérdést, hogy amikor tényleg dolgoznod kell és megtenned, és akkor oda kell figyelned, hogy mit tartanak szem előtt. És akkor megkérdezték tőlem, hogy milyen feladatkört fogsz látni, hol leszel, mint leszel, mondom, hogy figyelj, egy autó tetején fogok fönt állni, alattam van aktuálisan 3 vagy 4 ember, akkor megvan, hogy mire kell gondolnod, megvan. Ugyanúgy, ahogy az ön is elmondta, szinte ugyanezt mondták, precízen, pontosan arra figyeljé, ahonnan jött a támadás, és mindig arra gondolj, hogy te vagy az egyetlen, aki múlik annak a 4 embernek a bejutása, vagy akár az oszlopban lévő emberek bejutása. És mindig ez legyen, és koncentrálj oda. Elmondták az első pár dolognál, hogy mire számíthatok, ha ilyen lesz, mire készüljek, és egy olyan 2 és 2,5 hónapig foglalkoztak velem, és rettentően berögzítették. Tehát úgy, hogy az ő nagyúr elmondta, amikor az ember kiment és átesett, ilyen már ugye fő volt rá készítve, és így valamennyivel, hogy úgy mondjuk konkretizáltabban tudta a feladatát végrehajtani. Nem pedig más rossz gondolatok jártak a fejébe.
Nem terelte el más.
Nem terelte el más, csak az, hogy a ténylegesen a feladatra és arra, ami a jelenlegi helyzetet adja, arra koncentráljon.
De Afganisztánban se csak katonák voltatok, már idézőjelben, tehát nyilván ott is volt szabadidő, nem volt állandó szolgálat, nem volt állandó őrjáratozás. Mit lehetett ott csinálni? Mivel ütöttétek agyon az időt?
Lehetett kocogni a táboron belül, illetve konditerem, olvasás lehetőség volt, hiszen minden táborunkban van egy nagyon jó felszerelt könyvtár, akkor ezen kívül ugye biztosítanak internet elérhetőséget, tehát külön van internetszoba, ahol családdal vagy bármilyen dologgal kapcsolatban föl lehet menni internetre. Lehet beszélni, akkor voltak, én nagyon szeretem dárcozni kint, akkor volt egy kis klubhelyiség, ahol ugye lehetett teázni, kávézni, és akkor ott játszottunk ugye dárcot, meg azt hiszem volt csocsó, azt hiszem még snooker is volt kint, nem snooker, volt még valamilyen játék kint, de ugye a csocsó volt a legnagyobb, meg a dárc. Azzal ketten meg akkor az itthoni híreket néztük, vagy pihentünk éppen, mert hogyha olyan feladatkörbe küldtek ki, akkor kimentünk, megcsináltak a feladatot, bejöttünk, pihentünk egyet, megint kimentünk egy másik feladatot, megint bejöttünk. Így nagyon gyorsan eltelik az idő. Amikor volt szabad napunk, akkor vagy ezeken a helyeken voltunk, vagy pihentünk, vagy pedig esetleg a következő feladatra készültünk fel. Az is egy pihenési forma, hogy én lemegyek, és akkor a gépjárművemben föltöltöm az aksikat, ami kell, kitakarítom, átnézem, ágyírom, tehát fölkészítem a következőre, is egyfajta pihenés.
Egyébként viszonylag kevés szabad ideje van szerintem egy ilyen külszolgálat során az embernek. Jó, ezt missziója válogatja, de Afganisztán az tipikusan az a szerepvállalás volt, ahol legalábbis a taktikai szinten dolgozó állománynak viszonylag kevés szabad ideje volt. Én nagyon sokszor megfigyeltem azt, hogy katonák gyakorlatilag még a szabad idejükben is, ahogy a szakaszvezető úr is mondta, készülnek a következő feladatukra. Tehát karbantartják az eszközeiket, ellenőrzik az eszközeiket, aztán biztos, ami biztos, még egyszer karbantartják, még egyszer megnézik, hogy minden megvan-e. Ez egy ilyen belülről jövő fegyelem. Értelemszerűen senki nem szeretné, hogy
cserben hagyja.
Igen, valamelyik felszerelése akkor hagyja cserben, amikor az neki nagyon rossz, és mivel, hogy is mondjam, ez egy olyan szakma, hogy tehát ez nem egy gyár, ahol így az ember letolja a műszakot, és a műszak végén így teljesen kikapcsolhatja az életének ezt a részét, hogy ő, nem tudom, telefonokat szerel össze, vagy akármi, hanem ez egy olyan munka, amiben gyakorlatilag az összes szabad idejét beleölheti az ember, mert a fegyverzeti eszközökkel, technikai eszközökkel mindig lehet foglalkozni. A tervezés szempontjából nincs az a terv, amin ne lehetne még egy kicsit finomítani, amin ne lehetne még egy kicsit törni a fejünket, hogy hogy lehetne még egy picivel jobb esélyünk a következő feladat során. Tehát én nagyon kevés olyan dologra emlékszek, hogy jelentős szabadidőm lett volna Afganisztánban. Amikor volt, azt leginkább pihenéssel tölti az ember, de gyakorlatilag az is a felkészülés része, hiszen ki kell pihennem magamat ahhoz, hogy 100%-os legyek a következő feladatnál.
A 2007-es missziómban, ha jól emlékszem, akkor összesítette a gépjárművezetőnk a lefutott kilométereket, és az olyan 26 ezer kilométer volt a 6 hónap alatt. A második afgánból is egy hasonló, ilyen 20 ezer fölötti volt. Tehát ez azt jelentett, hogy minden alkalommal szinte kint voltunk, úgyhogy a tényleg, ahogy az őnagy is mondta, hát nem sok pihenés. Én emlékszem, hogy időjárási körülményeknek megfelelően, tehát amikor váltakozott télből nyárba, mert ott télből nyárba váltakozik az időjárás, akkor viszont teljesen szétszeded az összes táradat, a hevederedet, kitakarítót, kiszeded a párát, kiszeded a homokat, tehát nyálazod, és ez nem kis idő. És ugyanígy a felszerelést, akkor ha főmész a toronyba, akkor ott a mozgásod legyen jó, elérd azt, ennek mind kialakítása, hogy neked hogy a legjobb, hogy tudsz a leggyorsabban mozogni benne, és ez nagyon sokszor volt így. Volt egyszer úgy a gulyás barátom elfelejtette, hogy én kint voltam este, bekopogott a szobámba, persze, hogy főkelsz, mert főkelsz, mondom, mi az, gyere, segíts megcsinálni valamit, és aludtam 2 órát. És akkor fogtam, kimentem, mondom, jó, kapok egy kávét, akkor megyek. Kaptam egy kávét, és akkor mentem, segítettünk. De ugyanezt eljátszottam én is egyszer vele, hogy fölkeltettem egy pár óra alvás után. De igazándiból nem mondhatnám, hogy ez nehezünkre esett, mert tudtuk, hogy ez nekünk kell. És igazándiból valahol ez egy pihenés volt, hogy ketten ott eldolgozunk egy dolgon, vagy egy kitalált metodikán, ami megkönnyíti a dolgunkat, emiatt ugye hát kevesebb időnk maradt a szórakozásra.
Volt mivel agyonütni az időt ezek szerint. Említetted, hogy te törökkori hagyományőrzéssel is foglalkozol, és még ehhez is sikerült kapcsolódni az afganisztáni misszió alkalmával.
Itt most egy kicsit kihagytálak, oszmán. Oszmán, az akkori korban inkább az oszmán nemzetség volt az erősebb. Igen, elvállaltuk egy pár bajtársammal és barátommal, hogy mi megszemélyesítjük Magyarországon a 15.-16. századi oszmán haderőt, illetve tábori körülményeket. Jó, kaptunk hideget, meleget miatta, de igazándiból annyi volt a válaszunk, hogy mikor engem kérdeznek, hogy de hát miért éppen az oszmánt, mondom, egyrészt azért adunk ellenségképet a jó hajdú magyar vitézeknek, akiket nagyon szeretek, tisztelve becsülök, illetve annyi volt a válaszom, hogy nézzétek, több mint 20 éve viselem ezt, és azt csinálom a mindennapokban, amit ti eljátszotok a hajdú oldalon. Én azt csinálom a mai korban. És mondom, akkor hagyj legyen választási lehetőségem. Rettentően szeretnek minket szétütni. Igen, nagyon nagy pozitív hatása volt arra, hogy a keleti népeknek a hétköznapi viselkedésére, hogy viseltetnek az emberekkel magukat. Kaptam egy képet, kaptam azt, hogy akár a hétköznapokhoz, a valláshoz, az emberhöz, a feleséghöz, a természethez, az állatokhoz, melyik állathoz hogy viszonyulnak. és ellene kaptam egy nagyon jó kis képet, amit egy kicsit tudtam itthon is kamatoztatni ezeken a úgynevezett várjátékokon, ahova megyünk. Igen, tudtam venni olyan felszereléseket, ami az akkori korba is be tudunk ültetni, és tudunk kamatoztatni, hogy minél hitelesebben tudjuk előadni. Nem azt mondom, hogy eredeti cuccokkal, eredeti felszerelésekkel mutatjuk be ezt a kort, de megpróbálunk törekedni rá, hogy a legjobban mutató felszereléssel csináljuk ezt meg. Lekopogom, hála jó égnek, ez nagyon jó megy nekünk, mert rengeteg helyre hívnak, meg vannak elengedve. Jelenleg most a perzsa páncélom az a Tudományos Akadémiában kiállítva például. Nekem olyan páncél sikerült összeraknom, amit már rendesen kiállításra visznek. Tehát most jelenleg itt állunk, nagyon meg vannak elégedve velünk, és emiatt is jó volt, hiszen az akkori 15.-16. századi harci jellemet, hogy mi jellemezhette az akkori oszmán időben az embereket, illetve az, hogy hogyan állhattak ehhez az egészhez, azt nagyon jó, szinte megkaptam odakint egy pár száz év eltérésével, nem túl sokat változott ez, ahogy észrevettem, viszont voltak pozitív oldala is. Tehát, hogyha egy kis településen voltunk, ahol legutolsó katona, akit láttak, azok oroszok voltak. Ott nagyon meglepődtünk. Az egy fantasztikus, gyönyörű hely volt, egy kicsi kis falu, egy lenti völgybe, tehát amikor a hegyről lenéztünk és lementünk a szerpentinon, akkor egy ilyen kis körömhegynek látszódott, és amikor leértünk, nem tudták, hogy ki vagyunk, hogy mi vagyunk. A tolmács segítségével próbáltunk elmondani, hogy majd magyarisznám, magyarok vagyunk. Egy idős bácsi volt a falu vezető, aki a tanító is volt, szürke hályog volt a szemén. Próbáltuk neki elmagyarázni, hogy mi merre, mi vagyunk itt, mit szeretnénk, miért is jöttünk ide. És a bácsi nem értette, hogy kint vagyunk, és akkor elméletileg a tolmácsunknak kipattant egy dolog a fejéből, és akkor mondja, hogy hát a hunok, hát a hunok leszármazottai vagyunk, mi ezek a magyarok. Na, abban a pillanatban a bácsi elkezd dühöltözni, kalimpálni a kezével, ugye nálunk ez a pániknak a jelen, náluk nem, és azonnal kikerült egy szőnyeg, foglaljunk helyet, megvendégelt minket egy kis zöldséggel ezzel, azzal, és elkezdte mesélni a hunokról a történeteit. Hát ez egy érdekes volt számomra.
Hogy... váratlan és meglepő fejlemény, vagy
fordulat. Egy teljesen. Tehát történelmi jellegből és történelmi tanulásból, tudásból is nagyon jó volt kint lenni.
Hát igen, a várjátékokhoz, meg mindenféle ilyen hagyomány idéző, multidéző hadijátékhoz szükség van ellenfélre is, nem ellenségre, hanem ellenfélre. Melyik az a török csapat, amiben ti játszotok?
Ami a Tata várának szejmenyei vagyunk. Így alkotunk meg, hiszen Tatáról indult ki többségében a csapat létszám, és Tatár is van egy nagy rendezvényünk, ahol ugye mint fővédnökök veszünk részt, és szerencsére mindig nagyon jó elismerő szavakat kapunk.
Ez a tatai patara, gondolom.
Igen.
Nyilvánvalóan nagyon különböző helyeken jártatok, tehát ez, most meséltél egy történetet egy kis faluról, aztán ugye kiderült, hogy volt egy nagyobb város, ahol az alakulatotok állomásozott, de volt arról is szó, hogy Kabulba is elkerültetek, és ott a reptérnek a felügyeletét láttátok el. Az mennyire volt más, ott milyen élmények értek benneteket?
Igazándiból egy kicsit közelebbi élmények, hiszen ott fizikális kontaktusba kerültünk a sűrűbben, tehát minden napokban, amikor szolgálatot teljesítettünk lent a kapun. Ugye beléptetési rendszer van, átvizsgálás, ne hozzanak be olyan eszközöket, amit esetleg a reptére nem lenne illendő. És hát ott nagyon sokat tanultam, és kértem a tolmácsot, hogy bocsánat, hogy amit esetleg vagy angolul a kollégáimtól, vagy úgy, hogy már a tolmács egy kicsit beszélt magyarul, és akkor mindig írogattam a füzetbe, és igazándiból én fonetikusan tanultam meg. Az egyik történet az az volt, hogy nem voltunk kapun, a kapun lévő parancsnok hívta a tolmácsot, én odaléptem a kis ablakhoz, mondtam a bácsinak, hogy mi meg hogy legyen, a tolmács benézett, így fölnézett. Ugye nekem a becelem van Kuki, és akkor Kuki, jó tolmács, nem kell. És kiment. És ott hagyott minket. A parancsnok meg így szegény állt, itt középen nézett, hogy most komolyan te beszél, tudsz beszélni? Mondom, alapokat el tudom neki mondani, hogy mit szeretnék, hogy szeretnék. Megértette a bácsi, leült, megvárta a mentőautót, és eltettük az iratát, megkapta azt a belépőkártyát, amivel bejöhetett. Amikor jött vissza, visszacserélte, mutatta, hogy kéri a taszkerát, és akkor szépen visszamenne. Ugyanígy volt például ezt, amit most te látod, ez egy olvasónak hívják, ez fából van. Egy idős bácsi, nagyon idős bácsi jött munka lehetőségre, és amikor átvizsgáltam, akkor megdicsértem, hogy milyen szép a tászbé, és kérdezte, hogy tetszik? Mondom, tetszik. Mikor legközelebb jött be, akkor hozott egyet, hogy a fagolyót rajta, illetve a sorokat azt a fiat csinált, vagy unokája, viszont ez a szép gyöngydíszt, ezt meg a lány unokája. és ezt ajándékba megkaptam tőle például. De csak azért, mert illedelmesen szólítottam, megkértem, hogy pakolja ki a zsebeit, köszöntöttem, stb. Tehát úgy megpróbáltam az ő nyelvén pár szót váltani vele, nekem is könnyebb volt egyébként. Ez be is bizonyosodott, amikor tömeggel kellett, akkor elkezdtem az ő nyelvükön kiabálni, hogy maradj vonalba, maradj ott, majd ha intek, akkor jöhetsz. És az olyan jó sikerült, hogy amikor ezt így elkiabáltam, akkor így beálltak vonalba, és nem próbáltak be tömülni hárman, négyen egyszerre bejönni.
Igen, a keleti emberek számára a sorban állás az egy nagyon furcsa európai furmány, és a lényeg az, hogy mindenki minél hamarabb célba érjen, és lehetőleg egyszerre, úgyhogy ez nekem Indiából vannak hasonló élményeim. Szó volt róla, hogy egy kis faluban rábukkantatok egy tanítóra, akivel aztán úgy sikerült szót érteni, hogy a tolmács elmagyarázta, hogy mi magyarok a hunok utódai vagyunk, és hogy hát eléggé bizarr dolog lehetett, hogy Afganisztánban ültök egy szőnyegen, eszitek a zöldséget, és a hunokról folyik a szó. Volt-e valami érdekes dolog, amit ott hallottál?
Én nem, mert ugye nekem feladatom ilyenkor, hogy amíg a oszlop, vagy az én parancsnokom azt nem mondja, hogy onnan lejöhetsz, tehát a gépuska, addig nem jövünk le, és akár ilyen esetben a megfelelő biztosítást azt megcsináljuk, de a későbbiekben az éjszakai őrségbe kérdeztem a parancsnokot, hát, hogy miről volt szó, és utána mondta, hogy a tolmács mondta, hogy a bácsi mesélt a hunokról, hogy mekkora harcos nemzet volt, és igazándiból Genghis Khan és Nagy Sándorral egy szintre emelték a hunokat. Tehát az ő tudatukban úgy van, hogy a hunok azok egy szinten vannak a Genghis Khannal és a Nagy Sándorral, viszont azt kiemelte, hogy gyorsabban is nagyobb területet tudtak meghódítani. Nekem igazán ennyi maradt meg, ennyit emelt ki a éjszakai beszélgetés folyamán a parancsnok, mert utána meg más beszélgetés kerekedett ki. Csak ez így megragadt a fülembe, és megmaradt, hogy érdekes, hogy ott Afganisztánban a legutolsó kis faluban, ahol igazándiból arra van dolguk, hogy ó, folyik a patak, szépen nő a fű, nagyok a tehen, és igazándiból ők nem törődnek semmi másra, csak azzal, hogy a hétköznapi betevőjük meg legyen. És hogy ott ilyen tudás van, hogy még ő mondja el nekem, hogy hát
az de ő a tanító tud a hunokról. Mint kiderült, számos lehetőség meg alkalom volt arra, hogy tapasztalatokat szerezzetek a civil élettel, a civil életben, a hétköznapi embereknek a viselkedéséről, meg hát arról, hogy mit gondolnak ők arról, hogy ti ott vagytok, hogy külföldi katonák vannak az országban. Szó volt arról, hogy mennyire ellentmondásos a viselkedésük egy csomó esetben európai szemmel. Ha tudnátok erről valamit még mesélni, az biztosan nagyon érdekes lenne a hallgatók számára.
Én kettő történetet szeretnék elmesélni ezzel a kérdéssel kapcsolatban, vagy erre a kérdésre reagálva. Az egyiknek egy kisfiú a főszereplője, ő volt az egyik ilyen legmeghatározóbb élményem az afganisztáni 13 hónapom során. Ha jól emlékszek, akkor Talava Barfak járásban egy ilyen nagyon Isten háta mögötti környéken hajtottunk végre egy műveletet, és igazából csak végrehajtottunk egy technikai megállót, és kiszálltunk a járművünkből, és én akkor találkoztam ezzel a sráccal, egy ilyen 7-8 éves afgán srác volt, valószínűleg pastu nemzetiségű, és az a lényeg, hogy megközelített minket, és egyszer csak előhúzott egy rádiót. Körülbelül úgy nézett ki, mint egy ilyen Motorola rádió, és ez eléggé sokkoló élmény volt akkor, de így utólag visszagondolva az az eszköz az inkább egy ilyen karikatúrája volt egy improvizált robbanó eszköznek az elsütőjének. Ugye ezeket nagyon gyakran rádiójellel szokták elindítani, csinálják vezetékkel is, de az sokkal nehezebben kivitelezhető. A lényeg, hogy a rádió, amin van egy gomb, az egy ilyen eléggé egyértelmű jele szokott lenni annak, hogy valaki egy ilyen eszköznek az indítására készül, és a lényeg, hogy a srác az előkapott egy ilyen rádiót, a szemembe nézett, mosolygott egyet, megnyomta rajta a gombot, és a rádióból felhangzott a tálib himnusz. Majd kinevetett minket, és elszaladt a többiekhez, akik meg ott a nyakába ugrottak, meg éjjenezték. Tehát valószínű az volt, hogy ő ezzel így bizonyítani akarta.
Megnyert egy fogadást.
Igen. És hát azért ez a mentalitás, ez elkíséri őket úgy felnőtt korukra is. A másik történetnek a főszereplője pedig a Gulakmat százados, ő az afgán nemzeti hadseregnek egy lövésztisztjeként szolgált 2012-ben, és ő volt az én úgymond mentoráltam. Valójában nagyon sokat tanultunk egymástól, tehát ez a mentor kifejezés, ez kicsit olyan, mintha így magamat így ő fölé helyezném, de valójában én rengeteget tanultam tőle, ő megpróbálta elsajátítani több-kevesebb lelkesedéssel azokat a dolgokat, amiket én akartam neki tanítani. A lényeg, hogy egy alkalommal ki voltak települve a laktanyájukból egy távoli, ilyen kis előretolt bázisra, egy nagyon rossz biztonsági helyzettel rendelkező járásban, és útban voltunk feléjük, amikor kaptunk egy közlést a bázisról, hogy a Gulakmat százados az üzent nekünk egy benti tolmácson keresztül, mivel minket nem ért el telefonon, hogy éppen támadás alatt van a bázisuk, ez a kis előretolt bázis, és siessünk, mert azt tudta, hogy aznap megyünk valamikor, a pontos időpontot azt nem tudta, mondta, hogy lövik őket, úgyhogy ha lehet, akkor gyorsan menjünk. Gyorsítottunk, de legalább egy fél óra eltelt, mire odaértünk, és addigra már nyoma se volt a tűzharcnak. A lényeg, hogy éppen a helyettese cukkolta a százados urat, így a tűzharc után, és azért, mert hát amellett, hogy ő próbálta ott a katonáit vezetni, vagyis hát vezette is őket a harcban, meg így a beszámolók alapján nem is csinálta rosszul, emellett ő neki nagy kihívást jelentett az, hogy felhívta a felesége. És a feleségével az volt a probléma, hogy ő már évek óta nagyon sokat veszekedett az Akmaddal, és azt akarta, hogy szereljen le, mert hogy ez egy nagyon veszélyes munka, és inkább menjen el az asszony édesapjának a boltjába dolgozni, mert az sokkal jobb lenne a családnak. A Gulakmad megmondta neki, hogy nem, de hogy is nincsenek itt tálibok, nem olyan veszélyes ez. És az a lényeg, hogy a tűzharc nagy részében nem merte kinyomni az asszonyt a telefonon, és azért vonalban volt az asszony, és mindig, amikor lőttek, akkor letakarta a mikrofont, de nyilván a hangok azok átszűrődtek, és lebukott, ő meg próbálta előadni, hogy nem, csak éppen lőgyakorlata van a srácoknak, meg ilyesmi, és ezzel párhuzamosan egyébként ő próbálta menedzselni a kialakult szituációt, szóval azt semmiképpen nem mondanám rájuk, hogy ők gyávák, vagy szívbolyosak a 100%.
Ezek szerint csak a feleségük elől hátrálnak meg. Legalábbis ebben a történetben.
De főleg, ha már drága volt.
Igen.
A másik, ami eszembe jutott, akkor 2010-ben kint voltunk, akkor a mi táborunkban volt egy előretolt orvosi csapat, ezek amerikai FST is.
Igen.
FST a rövidítés. Az a lényege, hogy soha nem felejtem el egy dolgot, én akkor nagyon elismerően gondoltam így rögtön, az afgán rendőr volt, vagy katona, valami 5 kilométerről. A sérült bajtársát fővette, nagyon súlyos felsérülése volt, főkapta a vállára és behozta a táborba. Mert ő megígérte, hogy éltében még beviszi az orvoshoz, hogy hát, ha meg lehet menteni. És behozta. Úgyhogy nem kocsival, nem repülővel, nem izével, futva. És befutott vele. Tehát, hogy megvan náluk rettentően ugyanúgy a bajtársiasság, hogyha olyan helyen vannak, tehát emiatt nem lehet mondani. Viszont van náluk egy másik mondás is, ugyanúgy, ahogy nálunk, hogy még a szegény ember is, ha más nem, sót tud adni. Náluk is van egy ilyen mondás, csak hagymával. Ott a táborunktól nem messze kimentünk egy családnak a kertjéhez, hogy egy ilyen rakétát a földből kiszedjünk, hát csak ne legyen már ott a család alatt. Lehet ugye ilyenkor le kell zárni az utca két oldalát. Lezártuk, mondtuk az embereknek utóriasan, hogy legyenek szívesek odébb menni, mert itt munka van. És az egyik kapuajból a táborunkba dolgozó úriember kijött, és tálcán süteményt, gyümölcsöt, egy mosdótállat, egy kis rongyot kihozott, hogy jó, tudja, hogy sokáig itt leszünk, itt van ez a kis teja, ez a kis gyümölcs, ez a sütemény, akkor fogyasszunk nyugodtan. És akkor kint volt velünk nagyon sokáig, aztán úgy angolul, vagy éppen ahogy tudtunk, elkommunikáltunk egy kicsit. Tehát igazándiból jellemzi őket ez a vendégszeretet. Rögtön, hogyha vendég érkezik, le kell ültetni, megetetni, megitatni, az megvan náluk. Illetve meg az, hogy a kisebb településeken a gyermekek, azok nagyon kedvesen úgy össze tudtak fogni minket szorosan, hogy az félelmetes. Ennek meg volt a módszer, hogy hogyan tudjuk őket távol tartani. Viszont az is, hogy amikor az egyik kis ilyen radarfülű kis srác odajött, és annyira mókás, aranyos volt, és akkor ő össze föl az ész, nekem én vissza, így elbeszélgetünk be hosszú perceken keresztül, kapott egy ilyen ceruzát, egy sima ceruzát, tök boldog volt, elment, és akkor utána megkérdezte az egyik kollega tőlem, hogy de figyelj, te értetted, amit mondod? Nem, de szerintem ő is, és tök jó ebbet. Voltak ilyen kis kellemes történetek, meg nem tudom, hogy az ő nagyónak például nekem tájegységileg és természetileg rettenetesen tetszettek bizonyos területek. Hát az fantasztikus volt, hogy kinézett ott a környezet. Nem mindenki hozta a véleményet egyébként, valaki nagyon nem kedvelte, hogy ott van. Én déli gyerek révén nagyon szeretem a meleget és a jó időt, tehát én majdnem olyan volt, mint hogyha folyamatosan otthon lettem volna. De olyan helyekre eljutottam, ahova úgy gondolom, hogy az itthoni átlag életemből nem mentem volna el. nem jutottam volna el olyan természeti adottságú és kinézetű helyekre, mint amit ott jellemzett. Amikor mentünk egy úton a hegyek között, és megálltunk egy pihenőre, és kérdezem a tolmácsot, hogy azon a hegyen mély mászkálnak az emberek, meg csillog, villog az egész hegy, és akkor mondja, hogy az egy ezüsthegy. Mondom, tessék, az egy ezüsthegy. Tehát külszíni fejtéssel ki tudják fejteni az ezüstöt. Hát mondom, jó, akkor nagyon jó, magyar népmesék meg elleveledett, és akkor így mehetünk is tovább, most már csak a bronz, meg az arany kéne, meg a gyémánt, és akkor már haza is mehetünk innen. Na, akkor meg valamiért jöttünk. Ja, nem, ez csak vicc. De ebből a téren érdekes volt. Érdekes volt. Meg az, hogy nincs fényszennyezettség. Valahol van egy fényképem, ahol sikerült nulla fényszennyezettséggel a tejutat lefényképezni, úgyhogy a szabad szemed gyönyörűen látszott. Tehát ott a horizont teljesen az összes csillagot lehetett látni. És ez valami fantasztikus volt, hogy ennyi csillag, ennyi minden van fönt. A teli hord is erősebb volt, hiszen mivel nincs fényszennyezettség, így olyan volt a betonúton, mikor mentünk, az aszfaltúton, bocsánat, mintha egy ezüstúton mennék. Annyira világított rajta a holdnak a fénye. Ezek a pillanatok azok, amikor azt mondja az ember, hogy jó, rendben van, ez teljesen jó, hogy kint vagyok, és megtapasztalhatok ilyen természeti csodáknak a szépségét, amit esetleg otthon nem láthatunk.
Hát a mai beszélgetés végére értünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttek hozzánk Tatáról a stúdióba, és nagyon szépen köszönöm személyesen is ezt az izgalmas, tartalmas eszmecserét itt erről az afganisztáni misszióról, amiről igazából első kézből ti tudtatok nekünk beszámolni.
Köszönjük szépen a lehetőséget.
Mi köszönjük szépen a lehetőséget. A legegyszerűbben úgy, hogy ugye volt két molekumlisták, két PR-t is misszió, meg volt egy kabulos a végén. A kabul az teljesen más volt, na ott volt ez a sorban állásról sztori, volt az egyik kollégámnak is egy jó története, meg nekem is. Ezekkel a dologban már ott ugye közelebb kontaktusba kerültünk, tehát fizikálisabban, hiszen ott egy beléptetés volt, ott át kellett vizsgálni, át kellett nézni, azért ott kicsit más volt a feladatkör és a hozzáállás.